műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az utóbbi évek válságokkal tűzdelt időszaka sok ember életét megnehezítette. Ott volt a koronavírus járvány, a félvezető hiány, az energiaválság, rekordmagas inflációval kellett szembenézni, és azt sem szabad kiadni a felsorolásból, hogy a szomszédunkban háború van, a Közel-Keleten szintén ropognak a fegyverek, és a Balkán, illetve Tájván esetében is puskaporos a hangulat. Ezek egytől egyig nehezítő tényezők, ahogyan az is, hogy egyre jobban kell tartani a mesterséges intelligencia térnyerésétől is. Sokan már a végső pusztulást vizionálják ezzel kapcsolatban, azonban van egy másik tábor is, akik a megváltást látják a technológiai újításban. Az viszont már közel biztosnak mondható, hogy átalakulás lesz. Az átalakulással kapcsolatos kérdésekre keressük a választ a mai digitális világban. Témánk: felboríthatja a gazdaságot a mesterséges intelligencia? Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Szász Levente, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi kar dékán helyettese, egyetemi tanár, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm én is a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy melyek azok a munkahelyek, amelyek veszélybe kerülhetnek a mesterséges intelligencia miatt. Valamint nyilván mi lesz azokkal a személyekkel, akik eddig azokon a területeken dolgoztak.
Itt ugye a felvezetőben elhangzott, hogy egyesek ezt a trendet, ami minket körülvesz, ugye a mesterséges intelligencia térnyerése és egyáltalán a digitalizációnak a jelenség az vagy pusztulást fog hozni, mások ugye a megváltást látják benne. Hát én azt tudom mondani, hogy ennek a kérdésnek a kapcsán valahol a kettő között helyezkednék el. Azaz nagyon röviden azt mondanám, hogy ezek a technológiák valóban segíthetik a tevékenységünket, és mondjuk úgy általában a társadalom, de akkor maradjunk szűkebben a gazdaságban, a folyamatokat sokkal hatékonyabbá, sokkal észszerűbbé tudják tenni. De ott van azért a másik oldal, és igaza van azoknak is, akik van igazuk, legalábbis azoknak is, akik pusztulást vizionálnak esetleg, hiszen nagyon sok veszélye is van ezeknek a technológiák. És az egyik veszély pontosan az akkor, amiről ez a kérdés is szól, hogy mi történik ugye azokkal a munkahelyekkel, amelyeket átvehet a mesterséges intelligencia, mert az nem kérdés, valóban lesznek olyan munkák, és vannak már most olyan munkák és munkahelyek, amelyeket a mesterséges intelligencia el tud végezni, és azt mondom, hogy sokkal hatékonyabban, sokkal pontosabban, sokkal gyorsabban el tud végezni. Itt gondoljunk akár csak információ és adatfeldolgozás, ezt így kimondom, ezt ma már gyakorlatilag mindenki érzi, hogy hát ezt inkább rá kell bízni egy robotra, rá kell bízni egy mesterséges intelligenciára, mint az emberre, hogy az ember sokkal többet hibázhat mondjuk egy ilyen feladat végrehajtása tekintetében, de akár számos nehéz fizikai vagy kézzel végzett munka esetén is egy mesterséges intelligenciával felszerelt robot az ma már sokkal jobban el tudja végezni ezeket a feladatokat, de akár komplexebb dolgokról is beszélhetünk, akár döntéshozatalban, tehát ugye menedzseri szinten nagyon sokat segíthet a mesterséges intelligencia és az ehhez kapcsolódó adatoknak a fel feldolgozása, alkalmazása, tanácsadásban, adminisztrációban. Tehát gyakorlatilag nagyon széles a skála, és ma már talán az változott itt ebben a kérdésben, hogy nem csak az alacsony hozzáadott értékű munkát tudja helyettesíteni a tágabban mondom a digitalizáció, és akkor azon belül a mesterséges intelligencia, hanem pont, hogy a neve is mondja, az intelligensebb, magasabb hozzáadott értéket képviselő tevékenységek egy részét is át tudja venni ez a mesterséges intelligencia. Tehát, hogyha mondjuk 2-3 évvel ezelőtt interjúztunk hasonló témában, akkor valószínűleg azt mondtam, hogy hát az alacsonyabb hozzáadott értékű tevékenységek azok, amelyeket a digitalizációval elveszíthet az ember, és ugye átveszi a helyét a gép. Ma már azt mondom, hogy ez sokkal széles körűbb ez a munkahelyeknek a palettája, amit átvehet a mesterséges intelligencia. De, és akkor mondom a de részét is, hogy azért van pozitív rész ebben a dologban. Egyrészt nagyon sok kutatást végzünk ebben a témában, elsősorban mi termelővállalatokra fókuszálunk, és egyelőre, amit látunk ezeknél a vállalatoknál, az az, hogy a munkahelyek igazából nem tűnnek el, tulajdonképpen nagyon kevés olyan esettel találkoztunk, ahol valóban ilyen irányú fejlesztés, digitális megoldások alkalmazása miatt az alkalmazottak elvesztették volna a munkahelyüket. Inkább arról van szó, hogy sokkal inkább rugalmas kell lenni, sokkal inkább készen kell állni arra, hogy az alkalmazott tovább képezze magát, és számos olyan új munkahely jelenik meg, ami eddig nem létezett, és egyelőre összességében is úgy néz ki, és ezt nagy világszintű kutatások is azt mutatják, hogy az újonnan létrejövő munkahelyeknek a száma az egyébként meghaladhatja azoknak a munkahelyeknek a számát, amelyek eltűnnek a mesterséges intelligencia és általában a digitalizáció miatt. Úgyhogy egy kérdés van, hogy ez a váltás mennyire lesz fájdalmas, azaz ugye az átképzés, a gyakorlatilag annak a megszokása, hogy már bizonyos tevékenységeket nem az ember fog végezni, hanem helyette más, mondjuk sokkal inkább ilyen adatközpontú, fejlesztési központú, vagy stratégiai, kreatív munkát igénylő feladatok kerülnek előtérbe, amelyek azért továbbra is igénylik az emberi intellektust, az emberi létet, az emberi közbeavatkozást, és nem lehet azért teljesen ezekre a rendszerekre bízni. Ha más nem, ezeknek a rendszereknek a fenntartását és programozását és fejlesztését és folyamatos javítását azt mindenképpen az ember végzi jelenleg, legalábbis jelenleg ezt látjuk, kérdés, hogy nyilván ez fog-e változni. Úgyhogy röviden összefoglalva, valóban nagyon sok munkahely el fog tűnni, viszont el fog tűnni, és már vannak olyanok, amelyek eltűnő félben vannak, viszont erre az a megoldás, hogy az átképzéssel, az új munkahelyekre való nyitottsággal továbbra is megfelelő igény van arra, hogy az emberek dolgozzanak, tehát nem veszik át teljes mértékben a helyüket a gépek.
Hogyha itt az imént már szóba kerültek a termelői vállalatok, a termelés, akkor a jövőben itt milyen szerepe lehet az AI-nak, és hogyan hathat ez a gazdasági folyamatokra mind a vállalkozáson belül, mind szélesebb körben?
Annyiban javítanék a kérdésen, hogy nem a jövőben, hanem a jelenben, akár lehetne így is mondani. Számos olyan alkalmazás van már, ahol a termelővállalatoknál a gazdasági folyamatokat a mesterséges intelligencia segíti. Tudok néhány konkrét példát erre mondani. Gondolhatunk itt például talán a legegyszerűbb és a legtöbbet idézett, vagy legtöbbet hangoztatott példája ennek a mesterséges intelligencia alkalmazásának termelővállalatoknál az a prediktív karbantartás. Azaz ez azt jelenti, hogy a vállalatok gyakorlatilag nem várják meg, amíg a gépek elromlanak, és akkor kezdik őket javítani, hanem a mesterséges intelligencia segítségvel ellátott algoritmusok, és ugye a szenzorokból kinyert valós idejű adatoknak a kombinálásával gyakorlatilag ezek a rendszerek sokkal jobban elő tudják jelezni, hogy mikor fognak elromlani a gépek, és mielőtt elromlanának, ugye jelzést küld gyakorlatilag az embernek, az alkalmazottnak, a vállalati menedzsereinek, hogy itt bizony karbantartási munkálatokat kell végezni, még mielőtt probléma lenne az adott géppel, és mondjuk leállás történhetne. Úgyhogy ez például nagyon sokban segíti azt, hogy a termelővállalatok sokkal hatékonyabbak legyenek, ugye megelőzi azokat a nehéz pillanatokat, amikor mondjuk elromlik egy gép, és amiatt ugye le kell álljon a vállalatnál a termelési folyamat. És akkor mondjuk ezeket a karbantartási munkálatokat akár lehet a munkaidőn kívülre időzíteni, de még mielőtt ugye a gépnek az elromlása bekövetkezhet. Úgyhogy talán ezt szokták a prediktív karbantartás az egyik, ami ilyen, ma már azt mondhatom, hogy klasszikus mesterséges intelligencia intelligencia alkalmazás a termelővállalatoknál, de számos más van, még említek talán néhányat, egyet, ami mindenképpen izgalmas, ezek a kobotoknak, ugye, vagy kicsit hosszabban kimondva kollaboratív robotoknak az esete. Ezek gyakorlatilag olyan robotok, amelyek az emberrel együtt, az emberi munkások mellett dolgoznak. Tulajdonképpen úgy lehet őket elképzelni, mintha egy ilyen kiegészítő kéz lennének, tehát mintha plusz két keze lenne minden egyes munkásnak, aki a vállalatnál dolgozik. Itt például lehet olyanra gondolni, hogy veszélyes munkákat, vagy mondjuk nehéz alkatrészeket mondjuk felemelni, megfelelő pozícióba helyezni, ezt tudják végezni ezek a kobotok, amíg mellettük mondjuk az emberi munkaerő végzi azt a munkát, ami mondjuk egy olyan finom munka, vagy olyan precíziós munka, vagy olyan mondjuk úgy hozzáállást, vagy kreatív gondolkodást igényel, amit mondjuk a robot még nem tudna, vagy nem tud egészen költséghatékonyan mondjuk elvégezni. Ilyen például autóipari gyárakban ez eléggé gyakran előfordul, hogy mondjuk a nehéz alkatrészeket ugye ezek a robotok kezelik, miközben mondjuk a csavarozás, festés, bármilyen egyéb tevékenységet azt meg az emberi alkalmazottak tudják elvégezni, de így együtt dolgozva a robottal sokkal hatékonyabban, és azt is mondhatom, hogy akár sokkal biztonságosabban, még akkor is, ha ez így elsőre furcsán hat, mert nyilván ugye az, hogy az ember a robot mellett dolgozzon, itt rögtön felmerül az a kérdés, hogy húha, vajon mennyire biztonságos az, hogy egy robot ott önállóan dolgozik, és együtt kell működjön az emberrel gyakorlatilag munkatársként, úgyhogy nyilván ide szükséges az a mesterséges intelligencia, például ez a kobot, ez a kollaboratív robot felismeri azt, hogy körülötte milyen tevékenységet végeznek a humán, az emberi alkalmazottak, és megfelelően tudjon reagálni, akár olyan helyzetben is, amikor valami hiba történik, vagy valami előre nem látott esemény következik be. Tehát mondjuk mi történik, ha megbotlik egy alkalmazott, akkor nyilván ezt a robotnak észre kell venni, és akkor módosítani kell neki az eredetileg az algoritmus által kigondolt útvonalat, és erre ilyen flexibilisan, rugalmasan kell reagáljon. Úgyhogy ezek a kollaboratív robotok egy másik ilyen izgalmas terület, ahol a mesterséges intelligencia szintén a gyakorlatban alkalmazható. És hosszasan tudnám sorolni, tehát van más is, mondjuk gondoljuk egyszerűen teljesen azokra a gyárakra, amelyek egyre kevesen vannak, de talán ez a jövő, hogy a teljesen okos gyárak, ezek a Smart Factory-nek nevezett gyárak, amik tulajdonképpen majdnem teljesen robotok és teljesen a mesterséges intelligencia által működtetett gazdasági egységek. Angolul úgy is nevezik őket, hogy Lights Out Factories, tehát hogy olyan gyárak, ahol a villany ki van kapcsolva, hiszen a robotoknak nincs szüksége világításra, nincs szüksége fűtésre, légkondicionálásra. 24 órából majdnem 24 órát tudnak dolgozni, mondjuk egy kis töltésre van szükségük napközben, de 24-ből 23-at mondjuk tudnak dolgozni, nem mennek szabadságra, nem kér pécszünetet, és akkor ugye nagyon sokat lehet költségben megtakarítani akkor, hogyha ilyen teljesen okos gyárakat hozunk létre. És nyilván az ilyen okos gyárak, azokban megint csak a mesterséges intelligenciának nagyon fontos szerepe van, hiszen vannak hosszú időn keresztül olyan pillanatok, amikor ugye nincsen emberi döntéshozó sem igazából a háttérben, hanem a mesterséges intelligencia önállóan kell döntéseket meghozzon arra, hogy hogyan tovább mondjuk a termelési folyamattal. Na most én itt megmutattam nyilván néhány ilyen példát, és mondom, sorolhatnám tovább ezeket a példákat. Azért azt egy kicsit a földön maradva és teljesen realisztikusan nézve azt is fontos hozzátenni, hogy igen, ezek a megoldások léteznek. Ezeket a megoldásokat már nagyon sok vállalat használja is, és nagyon sok vállalat tényleg tudja úgy használni, hogy költséghatékonyabban, jobb minőségben, kevesebb hibával, kevesebb pazarlással mondjuk tud működni. Viszont azért az nem jellemző, amit itt a legvégén mondtam, hogy ezek a teljesen okos, teljesen automatizált gyárak átvennék a klasszikus gyáraknak a szerepét. Nagyon sok esetben még ugye, ahogy az elején is említettem, a humán munkaerőt azért nem lehet helyettesíteni. Így inkább, amit látunk, és itt egy kicsit visszautalnék azokra a kutatásokra, amelyeket itt a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgázkarán egy közel 10 fős kutató csapattal végzünk, és nem olyan rég jött ki egy publikációnk is ezzel kapcsolatban. És azt találtuk, hogy ha nagy mintán nézzük meg, ha nagyon sok termelővállalatot nézzünk egyszerre, akkor inkább az látszik, hogy a régi tradicionális technológiákat, tehát amelyek már a negyedik ipari forradalom előtt is léteztek, azokat megpróbálják kombinálni, vagy úgymond egy kicsit upgrade-elni ezekkel az új technológiákkal, ahol lehet. Tehát gyakorlatilag ilyen, angolul azt mondják, hogy use cases, tehát ilyen egyedi használati lehetőségeket próbálnak felfedezni a vállalatok, tehát egy adott tevékenységre megpróbálják ezt automatizálni, megpróbálják ezt robotizálni, megpróbálják ezt mesterséges intelligencia segítségével megoldani, de gyakorlatilag ezeket az új technológiákat összekapcsolják a régi már meglévő technológiákkal, így próbálva ugye egy kicsit hatékonyabban működni, de ez azt jelenti, hogy ezért ez a teljes digitális átalakulás, amiről ez a negyedik ipari forradalom szólna, az azért még nincsen itt nálunk, és itt még bőven van lehetőség a fejlődésre, fejlesztésre, de ez még azért várat magára, viszont nagyon sok ilyen hasznos egyedi lehetőség van, amelyeket ugye a vállalatok implementálnak a működésük során, és azt az adott tevékenységet akkor sokkal hatékonyabban végre tudják hajtani. Mondjuk, amit említettem, hogy autógyárban a robot fogja felemelni a nehéz karosszériáját az autónak, és nem ugye emberek fognak ezekkel a veszélyes feladatokkal foglalkozni, miközben az emberek továbbra is ellátják a korábbi tevékenységeit, csak sokkal biztonságosabb, sokkal könnyebb, sokkal inkább kezükre esik az adott munka. Úgyhogy nagyjából ezt lehet mondani, hogy nincsen még ez a teljes digitális transformáció, ami mindenhol megtörténik, de már nagyon sok ilyen hasznosan alkalmazható esetet tudunk felfedezni a gyakorlatban.
És akkor összességében nézve mennyivel lesz hatékonyabb, vagy mennyivel hatékonyabb már, és mennyivel lesz hatékonyabb a jövőben a termelési folyamat? Hiszen ezen fölösleges is vitatkozni, mert a gépek és a mesterséges intelligencia ezt előre lendítette.
Abszolút, ez látható, tehát mindenképpen sokkal precízebb tud lenni, sokkal pontosabb tud lenni, sokkal biztonságosabban tud működni egy technológia által vezérelt folyamat, mint hogyha azt az ember hajtaná végre. Na most nyilván itt nagyon fontos az, hogy azért azzal a technológiával mit kezdünk, hogyan programoztuk be, hogyan működik a valóságban, tehát azért vannak olyan projektek és olyan digitalizációs projektek, amiről nyilván kevesebbet beszélnek a vállalatok, de mondjuk kevésbé sikeresek, és akkor arról lemondanak a vállalatok, és valamilyen más sokkal hasznosabb tevékenységet próbálnak meg digitalizálni. Mondok azért itt egy szintén, hogy egy kicsit próbáljuk meg ezt kézzel foghatóbbá tenni, hogy mit jelent az, hogy precízebb a technológia, mint az ember. Szintén a mesterséges intelligenciát, amire alkalmazzák, és amire szintén vannak nagyon jó példák már a gyakorlatban, azok a hibás termékeknek például a felfedezése. Mondjuk olyan termékek, amiknek a felületén valamilyen hibákat kell keresni, nyilván emberi szemmel is meg lehet találni ezeket a hibákat, de hát az emberi szem agy az elfárad, esetleg néha elnéz dolgokat, nem pont úgy látjuk meg, ahogy azt meg kell látni, viszont egy mesterséges intelligencia megpróbálja leutánozni ezt az emberi tevékenységet, ugye azáltal, hogy mondjuk beszkenneli, lefotózza az adott terméknek a felületét, és akkor korábbi mintázatok alapján megpróbálja kitalálni gyakorlatilag, hogy ez akkor most hibás vagy nem hibás. De ebben az esetben is egy nagyon érdekes példát, egy svájci példát láttunk erre, egy vállalatnál, ahol ilyen áramköröket szerelnek össze gyakorlatilag, és ugye ott lehetnek különböző elhelyezési, forrasztási, egyéb mérnöki hibák a terméken. Továbbra is egyébként a minőség ellenőrzést, az, hogy hibás vagy nem hibás a termék, azt az ember kell eldöntse, tehát a döntést az az alkalmazott hozza meg, aki ezen a területen tapasztalata van, és tudja, hogy mi az igazi hiba, és mi nem az igazi hiba, de az ő munkáját segíti egy mesterséges intelligencia rendszer, ami helyette először az ember helyett leszkenneli az adott terméket, megpróbálja megérteni, hogy mi van rajta, hogy van az összeszerelve, és megpróbálja ilyen nagyon könnyen látható piros-zöld jelzésekkel jelezni, ami a zöld rész az azt jelenti, hogy ott teljesen rendben van, vagy legalábbis az eddigi mintázatok alapján úgy tűnik, hogy ott jól szerelték össze az adott terméket, és pirossal ugye kijelöli azt a felületrészt az adott áramkörön, amire azt mondja, hogy ott viszont valamilyen hiba történhetett, és végül attól még az ember kell úgymond megnyomja a hibás vagy hibátlan gombot, vagy ő kell meghozza a döntést, hogy akkor valóban az, amit a mesterséges intelligencia úgy azonosított, hogy hiba, az ténylegesen hiba történt-e abban az esetben. De hát gondoljunk bele, hogy ez micsoda segítséget jelent annak az alkalmazottnak, aki ugye nem kell gyakorlatilag hosszú munkanapokon keresztül a saját szemét és a saját agyát azzal fárasz, hogy keresse egy egyébként komplexen összeállított áramkör felületén, hogy akkor ott most vannak hibák, vagy nincsenek hibák, hanem van neki egy segédje, gyakorlatilag azt mondom, mint egy titkár, aki segíti az ő munkáját, és mindig hasznos információkat nyújt, akkor is, hogyha az adott alkalmazott éppen már fáradna, akkor is kap egy nagyon hasznos segítséget. Így mi lesz ennek az eredménye? Ugye sokkal több terméket tud ellenőrizni, hát adott esetben akár termékek 100%-át tudják ellenőrizni egy adott napon belül, és sokkal pontosabb a feladat, sokkal kisebb az esély annak, hogy az forduljon elő, hogy az emberi munkaerő rossz döntéseket hozott, vagy nem vette észre az adott terméken a hibát. És talán még egy mondatot, mert itt nagyon érdekes, ennek az egy rövid kis ilyen vállalati kutatásnak az eredménye az volt, három szcenáriót hasonlít össze. Azt a szcenáriót, amikor csak az emberi alkalmazott, tehát egy humán munkaerő nézi és vizsgálja a termékeket, azt a helyzetet, amikor csak a mesterséges intelligencia vizsgálja meg a termékeket, hogy hibásak vagy hibátlanok. És a harmadik eset ez volt, amikor a mesterséges intelligencia az emberrel együtt dolgozva próbálta azonosítani a hibákat, és annélkül, hogy a számadatokba belemennék, az jött ki egyébként, hogy az ember és mesterséges intelligencia között, tehát az első két szcenárió között nem volt szignifikáns különbség. Tehát gyakorlatilag egy tapasztalt, 20 éve az adott területen dolgozó alkalmazott ugyanolyan hatékonysággal tudta ellenőrizni a termékeket, mint a mesterséges intelligencia. Ha azonban a kettőnek az erejét összeadtuk, azaz az alkalmazottnak ugye egyrészt a tapasztalatát, másképp azt a kreatív gondolkodási képességét, hogy ha valami hiba van, nem biztos, hogy hiba, csak lehet másképp esett a fény éppen az adott termékre, és amiatt látszik a hibának, de nem is hiba. Ha ezt összeadjuk, ezt a kreatív gondolkodó képességét az embernek a mesterséges intelligencia jól automatizálható segítő funkciójával, akkor viszont statisztikailag is kimutatható volt, hogy sokkal jobb eredményre jutott, és ez egy kicsit ilyen biztató eredmény, hogy ezt is lássuk, hogy sem az ember egyedül, sem a mesterséges intelligencia egyedül nem volt annyira hatékony, mint hogyha a két aktornak ugye a szerepét és a képességeit összeadnánk, akkor tudott a leginkább jól működni a rendszer.
És ha már az ellenőrzésnél tartunk, akkor a föld leghíresebb menedzsmentje a Lean. Professzor úr, elsősorban arra kérném, hogy mondja el, hogy ez micsoda, illetve hol és hogyan alkalmazzák, másodszorban pedig hogyan változtathat, adhat ennek egy vérfrissítést, egy idézőjeles vérfrissítést a mesterséges intelligencia.
Ennek nagyon örülök, hogy szóba kerül a Lean Management is, hiszen ha megnézzük a legutóbbi kutatásokat ezen a téren, szinte minden szakértő egyetért abban, hogy a Lean Managementet igazán a digitális eszközökkel kombinálva akkor lehet a legjobb eredményt elérni a vállalatokon belül, és akkor hát csak nagyon röviden, ugye, hogy a hallgatók is pontosan értsék, hogy mi ez a Lean Management. Egyébként ez egy japán vállalatok által kifejlesztett vezetési módszer, és egy nagyon nagy gyűjteménye különböző eszközöknek, különböző módszereknek, amik a vállalaton belül alkalmazhatunk. Nagyon röviden megpróbálom elmondani, nagyon nehéz egyébként elmondani nagyon röviden, és azt is elmondom, hogy miért nehéz, ez ugye már a 80-as évekre visszavezethető menedzsment módszer, amit akkor kezdtek a nyugati világban ráeszmélni, hogy létezik ez a Lean Management módszer, amit a japán vállalatok találtak ki, és úgy vette észre a nyugati világ, hogy létezik ez a Lean Management, hogy a japán autók elárasztották az Egyesült Államoknak az autópiacát, és hát azért gondoljunk bele abba az Egyesült Államok autópiacát, amelyen azért a klasszikus, hagyományos amerikai márkák, azok tényleg a legnagyobb piacrészesedést képviselték, és egyszer csak megjelentek a japán autók, amelyek két dolgot tudtak egyszerre, jobbak voltak teljesítményre, és olcsóbban lehetett megvásárolni őket, és ezzel gyakorlatilag felborították a teljes piacot a 80-as évektől kezdődően már egyébként, és ugye eljutottunk arra a pillanatra, hogy az amerikai piacon több távol-keleti autót értékesítenek, mint amerikai hagyományos márkájú autót, és hát ez tulajdonképpen a Lean Managementnek köszönhető, amit ha egy mondatba foglalunk össze, akkor az lenne, hogy a pazarlások megszüntetésével próbál nagyobb vevői értéket teremteni. Ezt, hogy lefordítsam még egyszerűbben érthető fogalmakra, a Lean Management egyszerre képes arra például, hogy jobb minőségű terméket állítsunk elő, de alacsonyabb költséggel tudjuk ezt megtenni. Tehát ugye még a klasszikus, akár a nyugat-európai vagy amerikai vállalatvezetési filozófiám az volt, hogy ha jobb terméket szeretnék előállítani, hát akkor többet kell költsek kutatásfejlesztésre, többet kell költsek minőség ellenőrzésre, új technológiákba való beruházásra, tehát kell növeljem a költségeimet, hogyha jobb minőségű terméket szeretnék előállítani. Ez aztán a Lean Management, a japán filozófia, pedig azt mondja, hogy nem, ezt a kettőt lehet egyszerre javítani, egyszerre lehet költséget csökkenteni és minőséget növelni. És az ugye az egyik ilyen klasszikus megközelítés a Lean Managementnek az a készleteknek a minimalizálása, vagy a nulla készletek cél kitűzése. Ugye a Lean Management azt mondja, hogy nem kell készleteket tartani a vállalatnál, az fölösleges pénzkidobás gyakorlatilag, és az elsőre teljesen furcsa hangzik mindenkinek, hogy mi az, hogy nem kell készleteket tartani. És erre a japán filozófia viszont azt mondja, hogy hát nincs szükség készletekre, mert hogyha készleteim vannak, akkor mindig van valami biztonságérzetem, hogy bármi történik a vállalatban, rosszul tervezünk, leáll egy gép, nem jön be az alkalmazott dolgozni, akkor még mindig vannak készleteink, hogy ki tudjuk szolgálni a vevőinket. És a Lean Management ezzel szemben azt mondja, hogy nem, azért kell nulla készleteket tartani, hát egyrészt kevesebb lesz a költségem, másrészt ha nulla készletem van, akkor arra vagyok rá kényszerítve a vállalaton belül, hogy tökéletesen működjek, hogy ne hibázzak, hiszen ha bármikor hibázok, akkor nincs biztonság mögöttem, és az a hiba azonnal a felszínre kerül. És a kurszó itt van, hogy a hiba felszínre kerül, tehát a Lean Managementben minden hiba azonnal felszínre került, és a cél, hogy mindenféle ilyen hibát kiküszöböljenek a vállalaton belül, és akkor ugye ezzel, ha hibákat kiküszöböljük, akkor jobb minőséget gyártunk, de kevesebb készlettel, alacsonyabb költséggel is tudunk működni. Na most nyilván ez egy ideális elképzelés, nyilván a nulla szintű készletet azt nem lehet elérni tökéletesen, de a japán vállalatvezetési filozófia azt mondja, hogy erre kell törekedni. Na most akkor, ugye, hogy válaszoljak a kérdés második felére is, hogy kapcsolódik ez a mesterséges intelligenciához vagy a digitalizációhoz. Hát ebben a nagyon ideális állapotnak az elérésében tudnak segíteni egyébként a mesterséges intelligencia eszközök. Például ugye azt mondta, hogy a pazarlásokat próbálja a lean management megszüntetni. Na most, ha például van egy olyan mesterséges intelligencia eszközünk, ami figyeli a hibákat a termékeken, és nagyon gyorsan ki tudja őket szűrni, akkor kevés ilyen hibás terméket fogunk gyártani, sokkal kevesebbet, mint az az előtti időszakban. Tehát tényleg tudunk alacsonyabb készletekkel működni, hiszen ha valami hiba van, azt azonnal észrevesszük, és azonnal ki tudjuk javítani. De ugyanígy, ha erre gondolunk, hogy a kereslet előrejelzés, mondjuk mennyi terméket kell eladjak a következő időszakban, abban a mesterséges intelligenciára épülő algoritmusok jelenlegi kutatások szerint úgy tűnik legalábbis, hogy jobb előrejelzést tudnak adni arra vonatkozóan, hogy mondjuk mennyi készletet érdemes tartani, mennyit fogunk eladni a következő időszakban, és ezek mind-mind arra szolgálnak, hogy kevesebb erőforrással tudunk működni, kevesebb fölösleges, vagy úgy mondanám biztonságként tartott emberi erőforrást, anyagi erőforrást, tárgyi termékerőforrásokat kell tartsunk, mert sokkal pontosabban, sokkal biztosabban tudunk működni, még akkor is, hogyha a jövő bizonytalanságára kell felkészüljön minden vállalat. Ebben tud segíteni például a mesterséges intelligencia, sokkal pontosabbak legyünk, és valami biztosabbat tudjunk mondani az egyébként bizonytalan jövőről, úgyhogy ténylegesen az látjuk, hogy a lean management eszközöket, amelyeket tényleg már 20-30, akár azt mondanám 40 éve használnak, nem csak a japán, hanem az európai, amerikai és egyéb ázsiai vállalatok is, ennek a hatékonyságát nagyon nagy mértékben tudja növelni a digitalizáció, illetve a mesterséges intelligencia megoldások.
És az AI kapcsán én fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy számos ország szeretné már szabályozni ezt a technológiát. Lehet hallani ezzel kapcsolatos híreket az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból és Kínából is, ami viszont fontosabb, és itt van nálunk, hogy az Európai Unió ennek kapcsán már létre is hozott egy megállapodást, amelyről ugyan még nem szavaztak, de azért ez a megállapodás már egy előzetes képet tud nyújtani arról, hogy mire is lehet számítani. Erről a szabályozásról már volt szó a digitális világban, viszont van az AI rendelet néven emlegetett jogszabálycsomagnak egy másik része is, ami a vállalkozókat, vállalkozásokat érinti. A Digital Europe üzleti csoport ugyanis már több ízben kritizálta az uniót a szabályozás híre miatt is. Mindegyik esetben ugyanaz az ok. Elmondásuk szerint ez újabb terhet fog jelenteni a vállalkozások számára. Valóban ilyen nagy mértékben jelen van már a mesterséges intelligencia, hogy a vállalatok nem akarják, hogy keretek közé legyen zárva ez a technológia, vagy csak előre félnek a hír hallatán?
Itt én azt mondanám, hogy egy kicsit óvatosabban fogalmaznék, hiszen itt két erő hat, és érthető mind a két erő, és valahol ez a Digital Europe csoport is nyilván az erőnek az egyik oldalát képviseli, és maga a jogszabályalkotó unió mondjuk a másik oldalt képviseli, és mind a kettőnek abszolút létjogosultsága van. Tehát nyilván a vállalati szférát tömörítő, ugye Digital Europe inkább azt próbálja meg elősegíteni, hogy minél gyorsabban, minél akadálymentesebben lehessen az új technológiákat, és beleért a mesterséges intelligenciát kipróbálni és alkalmazni a vállalatokon belül. Másrészt viszont abszolút érthető az uniónak a szabályozási törekvése, úgy, ahogy egyébként az unión kívüli államok is, ahogy elhangzott, próbálják szabályozni a mesterséges intelligenciát, és nem csak a mesterséges intelligenciát, hanem általában ezeket az új technológiai megoldásokat, digitális technológiákat. Itt is talán csak egy példát mondok, ugye, hogyha az előbb említett, vagy korábban említett kollaboratív robotokról beszélünk, akik az emberek mellett dolgoznak. Természetesen nagyon tudják javítani a hatékonyságot, és érthető a vállalatok részéről, hogy miért támogatják azt, hogy ezeket a megoldásokat lehessen minél zökkenőmentesebben alkalmazni. Ugyanakkor a másik oldalról felmerül az a kérdés, hogy ha mondjuk egy ilyen kollaboratív robot valamilyen sérülést okoz egy emberi alkalmazottban, akkor azt hogyan tudjuk egyáltalán, hát egyrészt hogyan tudjuk a felelősséget megállapítani, ki a felelősség, de még inkább azt mondom, hogy szabályozási szempontból hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy csak olyan megoldásokat, csak olyan AI alapú megoldásokat megoldásokat vezessenek be a vállalatuk, amelyek például biztonságosak, amelyek nem okozhatnak kárt sem az alkalmazottakban, sem később akár az adott AI-jal ellátott terméket felhasználó fogyasztóban. Tehát nagyon ingoványos terep az, amikor ugye azt mondjuk, hogy sokszor a döntési jogkört, és már nagyon sok területen a döntési jogkört, azt átadtuk a mesterséges intelligenciának. És ugye most nem arról a helyzetről beszélek, ahol az ember és a mesterséges intelligencia közösen dönt, hanem azoknál az automatizált folyamatoknál, ahol azt mondtuk, hogy döntsön a robot, döntsön a mesterséges intelligencia, hiszen olyan repetitív folyamatról van szó, ahol az embernek tulajdonképpen fárasztó is lenne, ha folyamatosan ő kellene döntsön, bízzuk ezt a mesterséges intelligenciára. Na de hogyha a döntést a mesterséges intelligenciára bízzuk, akkor a kérdés még marad, hogy ha az a döntés rossz döntés lesz, és előfordulhat. Kisebb eséllyel valószínűleg, mint az embernél, de előfordulhat, akkor például kiviseli annak a következményeit, és a felelősség az kié lesz, és ahogy az előbb is említettem, hogyan lehet azt biztosítani, hogy a vállalati szféra, mondjuk a költséghatékonyság vagy a magasabb minőség elérése célja mellett nem vesztik szem elől azt sem, hogy csak olyan technológiákat vezessenek be, amelyek maximálisan biztonságosak is, és maximálisan jó hatást lehet velük elérni, és nem lesz esetleg valamilyen ellenkező negatív hatásuk. Ez az a két erő, ami hat, és tulajdonképpen ennek a kettőnek a, hát most idézőjelesen mondom, csak a harca zajlik. Én a saját véleményem szerint viszont nagyon fontos az, hogy a szabályozási oldalt is erősítsük, és az látszik, mint egyébként minden új technológiánál a történelemben, hogy először történik meg a technológiai fejlődés, és a szabályozás az mindig kullog utána, és próbálja utolérni az újabb és újabb fejlesztéseket. Én azt gondolom, hogy erre is nagyon sok időt és erőforrást kell fordítani, hogy ezeket időben szabályozzuk, még mielőtt valamilyen probléma történhet, és tényleg ez az, ami biztosíthatja, hogy ezek a technológiák segítsék az emberi munkaerőt a jövőben, hatékonyabbá, termelékenyebbé tegye a vállalatokat, és elkerüljük azokat a hibákat, azokat a negatív következményeket, amelyek óhatatlanul minden technológiába bele vannak kódolva. Ehhez szükséges ez a szabályozás mindenképpen.
Professzor úr, mit jelentene akkor az a termelő vállalatok számára, hogyha nem tudnák, vagy csak korlátolt formában tudnák használni a mesterséges intelligenciát? Illetőleg mit jelentene az a globális gazdaság számára, hogyha holnapra varázsütésszerűen egyszerre csak eltűnne az AI?
Itt megint csak azt mondom, hogy mind a két oldalnak igaza van, hogyha megpróbálja megválaszolni ezt a kérdést. Ha a vállalatok szempontjából nézzük, nyilván mindenféle szabályozás, korlátozás az nehezíti az innovációt, az nehézé teszi az új technológiáknak az alkalmazását, a kipróbálását, a széleskörű bevezetését, és ez mindenképpen azt jelenti, hogy abból a fejlődési potenciálból és abból a fejlődési sebességből valamennyit vissza kell venni. Én úgy szoktam ezt mondani, hogy egy sebességet, mint a váltóval rendelkező autó, vissza kell váltani egy picit, nem szabad a legmagasabb sebességi fokozatban menni, éppen azért, hogy a szabályozás az tudjon lépést tartani a technológiának az egyébként varázslatosan gyors fejlődésével, és hát ha csak a mesterséges intelligenciát nézzük, akkor ez a nagyon gyors fejlődés abszolút látható, tehát az, amit 3 éve gondoltunk a mesterséges intelligenciáról, az tulajdonképpen a ChatGPT hónapok alatt újraírta és megmutatta, hogy milyen egyszerű módon lehet a gyakorlatban alkalmazni a mesterséges intelligenciát. Tehát valóban okoz egyfajta, és nem azt mondom, hogy veszteséget, hanem azt mondom, hogy a szabályozások azok igenis, és ez is a szerepük egyébként, lassítják valamilyen mértékben ennek a fejlődésnek az ütemét, de hogy a fejlődés ütemének is érdemes egyfajta korlátot szabni, az is biztos, tehát ezt nem lehet a végtelenségre rábízni, hogy gyakorlatilag ellenőrizetlenül újabb és újabb technológiákat alkalmazzanak a vállalatok akár tömegtermelés szintjén, mert még egyszer, úgy, ahogy a korábbiakban is említettem, szabályozás nélkül ezeknek a negatív következménye, ha bekövetkezik, akkor viszont teljes a káosz, és nincsen felelős, és nincsen módszer arra, hogy megtaláljuk azokat a módszereket, amelyekkel ezek a hibák elkerülhetők. Viszont a másik oldalról azt látom, hogy igen, ez a fejlődés ez tovább fog menni. A sebesség az továbbra is megmarad nagy sebességnek, viszont ezt a sebességet némileg korlátozzák ezek a szabályozások, de ezekre a szabályozásokra egyébként szükség lesz mindenképpen.
Beszélgessünk arról is, hogy a mesterséges intelligencia is gyökeres részét képezi a 4. ipari forradalomnak. De mire lehet akkor még számítani a jövőben, közeljövőben? Kristálygömb nincs nálunk, de mégis azt kérdezném, hogy kinek van oka félni, miért és főként mikortól?
Istágyom nálam sincsen, úgyhogy nem olyan könnyű erre a kérdésre válaszolni, és talán a közelebbi jövőre lehet valami biztosabbat mondani, ugyanis ahogy a legelején említettem, látszanak már azok a felhasználási területek, és egyre több ilyen egyedi, izolált felhasználási terület van, ahol ezeket a technológiákat lehet hasznosan, hatékonyságnövelő módon alkalmazni. Ugye ez az informatikai szakterületről a use case elnevezés, azt hiszem, akik ezen a területen otthon vannak, nagyon könnyen fogják érteni, hogy pontosan miről is beszélek, tehát nagyon sok ilyen use case, egyedi felhasználás van, ahol a technológia segíti a vállalatoknak a munkáját. Én azt gondolom, hogy ezekből a felhasználási területekből a közeljövőben is több lesz. Egyre több területen találjuk meg azt, hogy hol lehet ezeket a technológiákat alkalmazni. Mondok itt akár egy egyszerű példát is, hogy mondjuk drónokat lehet raktárépületben alkalmazni. Tehát zárt területen például drónokat lehet arra alkalmazni, hogy a termékeket ellenőrizzék, hogy a helyükön vannak-e. Az egyszerű leltározási tevékenységet. Raktárakban például az ember helyett, aki létrára kellene másszon, hogy a polcokat megnézze, hogy hol, milyen, mennyi termék található. Ezt például drónokkal el lehet végezni, és azok intelligensen mondjuk meg is számolják azt, hogy az adott termékből mennyi található raktáron. De az ilyen jellegű alkalmazásokból mindenképpen több lesz, úgyhogy egy kicsit azt is lehetne mondani, hogy semmilyen munkahely nincsen, teljes biztonság van az új technológia tekintetében, de nem azt mondanám, hogy a technológia elveszi azokat a munkahelyeket. Én azt mondanám, hogy ez a technológia átalakítja azokat a munkahelyeket. Félni senkinek nincsen oka. Én azt gondolom, hogy csak annak van oka félni, aki nem áll készen arra, vagy nem elég nyitott arra, hogy a változást azt fel tudja dolgozni, és ahhoz a változáshoz alkalmazkodni tudjon, és hogy mondjuk egy olyan tevékenység, amit tegnap még mondjuk egy munkatársral kellett végezni, abban ma már mondjuk egy robot vagy egy mesterséges intelligencia fogja holnaptól segíteni a munkáját. Aki erre készen áll, és aki ezt el tudja fogadni, és mondjuk akár egy plusz képzésen részt tud venni azért, hogy ezt az újfajta környezetben is jól hely tudjon állni, akkor mindenképpen azoké a jövő, akik ezt a változást magukhoz tudják ölelni, és ugye fel tudnak készülni ezekre a változásokra. Úgyhogy én összességében inkább pozitívnak látom, hiszen rengeteg új munkahely is létre fog jönni, amelyek ezekhez az új technológiákhoz alkalmaznak. A meglévő tevékenységek egy része nyilván eltűnik, de másik része inkább átalakul, és azt hiszem, hogy erre az átalakulásra kell készen állni. Egyébként mi is az egyetemen tulajdonképpen az oktatásban azt próbáljuk meg, hogy a hallgatóinkban ezt a rugalmasságot, az újra való nyitottságot minél inkább el tudjuk ültetni, és minél felkészültebb szakembereket tudjunk képezni a jövő gazdaságának, annak a jövőbeli gazdaságnak, amely a technológiával, mesterséges intelligenciával biztosan együtt kell majd működjön.
Összegezzünk. Véleménye szerint milyen jövő áll mind a globális gazdaság, mind pedig a munkavállalók és mind pedig a vállalkozók előtt?
Ez ténylegesen csak összefoglalhatjuk azt, amiről eddig beszéltünk. A technológia mindenképpen további teret fog nyerni. Ez biztosan egyre több olyan terület lesz, ahol elkerülhetetlen a technológiáknak, digitális technológiáknak és mesterséges intelligenciának az alkalmazása. Ez a munkavállalók számára azt jelenti, hogy erre készen kell állni, és erre fel kell készülni, és képezni kell magunkat arra, hogy ezekkel az új technológiákkal együtt tudjunk dolgozni. És összességében a gazdaság szempontjából, hiszen erre is vonatkozott a kérdés. Én pozitív vagyok abban az esetben, hogyha a szabályozás tényleg lépést tud tartani a technológia fejlődésével. Abból a szempontból vagyok pozitív, hogy ténylegesen nagyon sok olyan alkalmazási területet látunk már ma, és nem kell ehhez a jövőbe tekinteni, azokat, amiket ma röviden felvillantottam. Ehhez képest sokkal több ilyen terület létezik, számos olyan új terület létezik, ahol ezek a technológiák megkönnyítik, hatékonyabbá teszik a vállalatok működését. Úgyhogy azt gondolom, hogy a hatékonyság, a termelékenység, a gazdasági érték teremtést, azt mindenképpen a jövőben is elő fogja segíteni a technológiának a fejlődése. Ehhez kell nekünk felkészülni, és ehhez kell felkészült szakembereket képezni az egyetemek keretein belül is, hogy ezeket az új technológiákat és ezt a fejlődést, ezt valóban a saját javunkra tudjuk fordítani.
Professzor úr, legyen ez a mai digitális világ záró gondolata, ezzel pedig el is érkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönöm, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne dr. Szász Leventével, a kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar dékán helyettesével, egyetemi tanárral, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.